És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Annyi tehetségtelen ember akad mindenütt, hogy ha van tehetséged, hasznosítanod kell, másként bűnkövetsz el. Mintha a vakok országában nem használnád a szemedet, mondta Gerard Darrell, angol zoológus és író. Mai vendégemmel olyan beszélgetést tervezek, amelyben az elhangzott állítás igazságtartalmát megpróbáljuk mérlegre tenni. Remélem, ezt is közel olyan izgalmas helyzetnek fogja tekinteni, mint amelyek a filmjei többségét inspirálták. Filmrendező meghívottam, ahogy én ismerem, a legtöbbször halkszavú, megfontolt, aki mindig nagyon precízen fogalmaz megnyilvánulásaiban, miközben élete alakulásán végigtekintve találunk hirtelen jött intuitív fordulatokat is. Debrecenben született az 1970-es évek elején, és 5 éves korától kezdve 8 éven át sporttornázott, de az évek folyamán az edzőtermi körülményekkel egyre kevésbé sikerült megbarátkoznia, így hátat fordított ennek a közegnek. A Színház és Filmművész Egyetemre 1995-ben került be, Simó Sándor legendásnak mondott osztályába, de a harmadik évfolyam felénél a Vas utcai képzésnek is hátat fordított. Miközben színészként is dolgozott, első nagyjátékfilmjével a 2000-es évek elején jelentkezett. A Macerás ügyek egyből a Magyar Filmszemle legjobb első film elismerését vívta ki, majd több nemzetközi fesztiválon is ismertséget hozott számára. 2004-ben a Tamara című filmjével jelentkezett, majd 2006-ban érkezett a Fehér tenyér, amely már a Cannes-i és a Carlo Vivarin filmfesztiválokra is eljutott, többek között. A saját gyermekkori tornász élményeit feldolgozó története Magyarország delegáltja volt az Oscar-díj legjobb külföldi film kategóriájába. Néhány televíziós produkciót követően 2010-ben a Bibliotek Pascal című filmje ért el komoly hazai és nemzetközi sikereket, melyek közül a Szarajevói Filmfesztivál elismerését lehet kiemelni. A 2014-ben bemutatott Délibán filmje megosztott fogadtatásban részesült, majd a 2 évvel később készült Ernelláék farkaséknál ismét jelentős sikereket hozott számára, például a Carlo Vivali Filmfesztivál Kristályglóbusz fődíját és a legjobb férfi alakítás díját is. Beszélgetésünk apropója az Ernelláék történetét folytató film trilógia második fejezete, a Kálmán nap mozikba kerülése. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas filmrendezőt, Hajdú Szabolcsot.
Húha, hosszú az élet.
És még mennyi van hátra, reméljük. Az volt az első kérdéseim egyike, amit fölírtam magamnak, hogy mikor nevettél egy jó ízűt utoljára, de hogy most így hangzott a felsorolás, egész jókat mosolyogtál.
Hát igen, már így érdekes így visszahallgatni ezeket. Perfekt volt egyébként. Röhögök ezen a múlton, meg hogy a jelenben mi van. Szóval mikor nevettem? Én minden nap szerintem. Főleg akkor, amikor találkozom a barátaimmal, és szinte minden nap találkozom velük, most, hogy sokat játszunk színházba, és minden nap nevetek nagyokat. Uh-huh. Vidám ember vagyok.
Az tök jó, tehát nem jellemző rád ez a kedélybeteg hozzáállás?
Ez nem. Alapvetően egy ilyen optimista beállítottságú ember vagyok, de nem mondanám azt, hogy ne lennének ilyen sötétebb vagy szürkébb periódusok az életemben.
Akarsz róla beszélni?
Hát majd szerintem rá fogunk térni előbb-utóbb. Tehát mindenkinek nyilván vannak ilyenek, amiből így vagy úgy különböző technikákkal így megpróbál kikecmeregni belőle. És szerintem nekem minden nap van ilyen. Uh-huh. Minden nap van ilyen egy-két pillanat, vagy lehet, hogy hosszabb időszak, amikor így nehezebben veszem a kanyarokat, de alapvetően így genetikailag jó vagyok beállítva. Uh-huh.
A Count Basie-nek, a híres zeneszerzőnek volt egy ilyen mondása, hogy a hullám völgyekre kell koncentrálni, és ott kell megoldásokat találni, mert a hullám tetején ott minden megoldódik magától.
Hát kb. Ez így van. Illetve hát inkább azt mondanám, hogy mind a kettőt figyelni kell, és észnél kell lenni. Legalábbis az elmúlt éveknek a nagy tapasztalata ez volt, mert itt, ahogy a felsorolásban is elhangzott, csak így címszavakban. Uh-huh. Hogy mi van a címszavak mögött, az nagyon érdekes dolog. Itt elmondtad, hogy a Délibáb megosztott siker volt, aztán pedig az Ernelláék, pedig Kristályglóbusz. Hát emögött az van, hogy a Déli Bába ez egy óriási költségvetésű film, legalábbis magyar viszonylatban, és valóban megosztott volt a fogadtatása. Nemzetközileg viszonylag jó volt, de Magyarországon igazából alig jelent meg róla valami jó visszajelzés, még a kritikusok részéről is, a közönség pedig egyáltalán nem vette. Uh-huh. Tehát ott egy ilyen nagyon alacsony nézettségű, főleg, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy milyen sokba uh-huh. került, tehát ezt úgy szokták mondani a filmes világban, hogy bukás. És utána pedig jött az Ernelláig Farkaséknál, ami pedig egy minimális költségvetésű film volt, tehát egy 1,5 millió forintba került, a saját lakásunkban forgattuk le, diákokkal, saját családom tagjai voltak benne a szereplők, az pedig egy ilyen, egy nagyon váratlan siker, nemzetközi siker is, és mindezt a kudarcot és a bukást, a kudarcot és a sikert is alapvetően valahol valamilyen időket kell szánni rá, hogy feldolgozzunk, uh-huh. hogy tovább tudjunk lépni. Tehát a sikert is ugyanúgy fel kell dolgozni. Uh-huh. És hogyha nem hagyunk erre időt, az előbb-utóbb megbosszulja magát. Tehát nem csak a kudarcot, uh-huh. a sikernél is, tehát Ernelláiknál volt az, hogy egyszerűen nem hagytunk magunknak arra időt, hogy ezen egy kicsit úgy gondolkozzunk, hogy ez mit jelent most, és hogy lépjünk ebből tovább. Uh-huh. Hanem jött a következő, és a következő, de majd később.
De nem ez a művész emberek élete, hogy siker, kudarc, most hogy ez mennyire gyors egymás utánban, vagy milyen arányban követi egymást, az nyilván alkotótól függ, de hát azért elég régóta ez a része az életednek.
Igen, ehhez hozzászoktam, tehát már a tornász időszakban hozzászoktam ahhoz, mert ott versenyek voltak, és a torna az egyéni sport, tehát nem csapatsport, és ilyen szempontból elég közel áll ahhoz, amit aztán később elkezdtem csinálni, mint a színészet és a filmkészítés, zene.
Mondjuk a filmkészítés azért az inkább csapatsport, nem?
Igen, de egyedül van az ember egy adott ponton. Az elején igen. is egyedül van az ember, meg a végén is egyedül van. Tehát a forgatási időszak az, előkészítés, forgatási időszak az, amikor ott egy nagy csapat dolgozik együtt, de aztán hosszabb idő az utómunka része, és aztán a képviselete a filmnek, az egy magányos dolog. Magányos dolog, és a végső felelősséget, az, hogy ez hogy sül el, azt a rendező viszi el, mert a rendező döntései alapján lesz olyan a film, amilyen lett a végén. Tehát mindent a rendező dönt el. Tehát amikor ott állunk a forgatáson, és azt mondja valaki, hogy most ez a kék kabát legyen, vagy a zöld kabát, akkor azt kell mondani rá, hogy a kék. Hogyha nem mondom azt, vagy nem mondok semmit, akkor az el fog dőlni, valaki el fogja dönteni. De az van kiírva, hogy rendező Hajdú Szabolcs. Az ő döntéseit láthatjuk most itt alapvetően. Tehát az, oda akartam visszatérni, hogy igen, tehát hogy a tornánál már ott ezt megszoktam, mert hogy versenyek voltak, és megítéltek engem, mondjuk a testalkatomról. Ott az dől el, ott pontozásos sportágról van szó, nagyon nehezen megítélhető, tehát nem olyan, hogy rúgsz egy gólt, és akkor 1-0.
És ugye ott gyakorlatilag már akkor eldőlhet sok minden, mielőtt még föllépsz a szőnyegre, vagy odaállsz a szermelnék.
Pontosan, ott sportdiplomáciáról van szó, szimpatikus vagy-e, vagy nem vagy szimpatikus, passzol-e az alkatod a tornához, vagy ahhoz az elemhez, amit éppen megcsinálsz, vagy nem passzol. Ilyeneken múlik, és ezt én megszoktam, hogy igen, ez egy ilyen szubjektív dolog, és a művészetnél ugyanerről van szó, az, hogy tetszel, nem tetszel, tetszik, nem tetszik, hangulat kérdése, az, hogy éppen kit érint meg, kit nem érint meg, ki vagy ennek szolgáltatva. Nem. Tehát ahhoz képest, hogy láttam a kollégáimat, vagy a kortársaimat kiszolgáltatva lenni ennek a helyzetnek. Uh-huh. Engem azt hiszem, hogy annyira nem viselt meg, mert ez már hozzászoktam, és a mai napig így van. Uh-huh.
Hogy lehet ezt elsajátítani? Van erre valami recept? Vagy hát, az embernek sokszor... ezt magában kell nagyon durván lemeccselnie?
Hát szerintem, amikor sokszor történik meg, akkor ahhoz az ember egyszerűen hozzászokik. Ez olyan, mint a patkánykísérlet. Van ez a patkánykísérlet, amikor ott van a kaja, a kajához vezető útba áramot vezetnek, és az, a patkány megszokja egy idő után az, hogy ahhoz, hogy táplálkozzon, egy áramütést fog kapni. Hogyha nincs benne, azt is megszokja, de akkor van baj, vagy akkor kezdi el elveszíteni hogy mondjam, akkor lesz neurotikus, vagy tulajdonképpen bele is hal, hogyha egyszer van, egyszer nincs, egyszer igen. van, egyszer nincs, és ez kiszámíthatatlanul következik be. Tehát én hozzá vagyok ahhoz szokva alapvetően, hogy ez fájdalmas dolog. Uh-huh. Mindig, minden esetben az. Tehát ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát erre fel vagyok készülve, hogy bármikor, bármi lehet, mitől fél az ember ilyenkor, amikor kilép a nyilvánosság elé a saját gondolatai, vagy a saját tudását teszi így, így mérlegre, a megszégyenüléstől félsz elsősorban, legfájdalmasabb emberi érzések egyike, és az emberek imádják egyébként egymást, így vagy úgy megszégyeníteni.
És tényleg.
és ennek teszed ki magadat tulajdonképpen igen. minden egyes alkalommal, hogy mutatsz egy filmet, és akkor leírják róla, hogy nem jó, vagy egy nagy egyest adnak rá valamilyen pontozáson, vagy vagy egy kegyelem kettest.
De akkor mégis mi az, ami számodra mondjuk a filmkészítésben a legvonzóbb? Melyik részét szereted a legjobban csinálni?
Volt egy időszak, amikor olyan fázisban voltam, hogy egyiket sem szerettem csinálni, mert mindegyik olyan nehezen ment. A legelején nagyon könnyen ment, aztán ahogy elkezdtem megérteni, hogy mit csinálok, hogy működik ez az egész, és tudatosan kezdtem el csinálni, akkor pedig egyre nehezebben ment. Ez a nagy filmeknél volt főleg, hogy olyan történetekbe kaptam bele, amik szerintem akkoriban meghaladták az én tudásomat, meg erőmet. Tehát például a Fehér Tenyér című film 2000-es évek közepén készült. Az minden szempontból nagyvállalás volt, és részemről túlvállalás. Mert...
Hát pedig az egyik legsikeresebb filmed a mai napig.
Igen, ez így van, de...
És mondjuk a korábbi filmjeiddel, hogyha mondjuk az ember párhuzamba állítja, akkor sokkal inkább mondjuk a hollywoodi mintájú szerzői filmekre hasonlít, mondjuk, mint a kelet-európai szerzői filmek.
Igen, én ezt szándékosan céloztam ezt az utat akkor, de ez olyan volt, mint amikor így ráteszel még 2+ súlyt a vasrúdra, és nagyon-nagyon-nagyon nincs felkészülve rá az izomzatok, hogy ezt kitold, és tényleg vérpisíve toltuk ki azt a filmet. Nem volt meg eléggé a költségvetés, nekem nem volt elég rálátásom a témakörre, amiről az egész szól, és én fokozatosan értettem meg a forgatáson, a vágóasztalon, és aztán később az újságírók segítségével, az általuk írt elemzések által, hogy mit hoztunk létre. Nekem csak ösztönös megérzéseim voltak, és élményanyagom, és mutattam azt, hogy mi történt a 80-as évek elején Debrecenben, az emlékeimből kotortam elő azokat az éles képeket, és próbáltuk rekonstruálni, ami a gyerekkoromban történt, és aztán később Kanadában pedig én láttam, hogy mi történik, ott voltam személyesen, és akkor a jelen időben próbáltuk megragadni azt, ami ott van. És a kettőt egymás mellé tettük, és ennek a kettőnek az összehasonlításából jött létre az a jelentés, ami a filmnek a jelentése, de mondom, ezt én évekkel később, és egyszer nem voltam megérve rá, hogy ez az első Me Too film volt, hogyha úgy vesszük. Tehát 15 évvel később jöttek elő ezek a sztorik. Fogalmam nem volt arról, hogy mit hozunk létre.
Mondhatjuk azt, most így azt szűröm ki a gondolataidból, vagy a mondandódból, hogy az ösztönösséged fokából elvett a Fehér Tenyér?
Nem. Egyébként nem. Tehát, hogy pontosan, hogy csak arra tudtam támaszkodni az intuitív megérzések, tehát az intuíciómra, és ez mindig nagyon erős volt. A mai napig az van, hogy engem nagyon sokszor meg is ijeszt a saját intuitív
megközelítésed, vagy a gondolkodásmódod?
Spirituálisan azt hiszem el kéne ebben egy picit mélyülnöm jobban, hogy honnan jönnek ezek a sugallatok, hogy rá tudok érezni dolgokra negatív, pozitív, mindenféle szempontból, tehát megírok valamit, és az kb. Be is következik.
De hogy te egyébként is egy ilyen nagyon observatív személyiség vagy, tehát a filmjeid is, ha jól tudom, ugye úgy készülnek, hogy pillanatokból, meg párbeszédekből inspirálódsz, és ezeket nagyon-nagyon sok irányból elemzed. És ugye most a hallgatók nem látják, de miközben én Hajdú Szabolcsal beszélgetek, a kezed egyfolytában jár, és gyakorlatilag egy ilyen olaszos temperamentummal mutatod azt, amit egyébként mondasz is mellé.
Igen, ez így van. Tehát én ezt nem tudom irányítani, azt, hogy én hogy képezem le a világot magam körül, egyáltalán nem. Rám szoktak szólni, hogy például ne figyeljek annyira embereket, mert ha valaki elkezd érdekelni, azt elkezdem figyelni, és azok a momentumok, meg mondatok, amik akkor is ott elhangzanak, azok valószínűleg nagyon élesen vésődnek az agyamba, észre se veszem. És egy adott ponton, amikor erre szükség van, akkor ezek így elő is jönnek. Tehát nekem nem szükséges jegyzeteket írnom. Régebben naplót vezettem, de alapvetően nem erről. Nem erről, hanem inkább arról, hogy én hogy töltöm ki az időmet, a napi, vagy a heti, vagy a hónapos időmet, hogy lássam azt, hogy vagyok én a jelenben. Mert úgy szoktak eltelni, vagy azt éreztem, hogy úgy telnek el hetek, hónapok, évek, hogy azt se tudom, hogy mi történt. Csak egy nagy esemény folyam zajlik, és nem tudom, hogy mi történik velem. És persze rengeteg mindent megfigyelek, és beszívok ez alatt, de hogy velem mi történik, azt arra nem. És akkor szoktam, tehát hogy azt csináltam így ezekben a naplójegyzetekben, hogy ilyen 15 percenként írtam egy bejegyzést, és az előző 15 percet írtam le, hogy mi történt az alatt a 15 perc alatt, de nagyon aprólékosan. Tehát lássam azt, hogy az idő telése, mi a természete az időnek, hogy telik, és hogy abban a 15 percben mi minden apróságban, mik hangzanak el, milyen gondolatok futnak át az ember agyán. Hihetetlenül érdekes egyébként. És ez a dolog azt hiszem, hogy nagy hatással volt aztán később ezekre a filmekre, amit legutóbb csináltam. Mert ott ezek az apróságok felnagyítódnak, és egyszer csak hihetetlen jelentés gazdagsággal lépnek elő a filmászon.
A Quentin Tarantino mondja azt, hogy a szerzői filmkészítésnek a legeslegnehezebb momentuma az, amikor az ember leül a fehér papír elé, vagy a monitor elé, és elkezdi írni. Ezt te is így érzed?
Én nem ebből az irányból közelítem, mint ahogy Tarantino, tehát én nagyon respektálom az ő tehetségét, főleg a dialógus és szituációérzékét és a dialógusokhoz való viszonyát, mert az mesteri módon tudja, építi. Nem azt mondom, hogy az összes filmjében, de nagyon sok filmjében. Leginkább a kamera játékait szeretem egyébként, mert ott nyilvánul meg ez a tehetség leginkább, amikor be vannak szűkítve a keretek. Hogy én nem így dolgozom, hanem nekem ez nem okoz problémát egyáltalán. Én nagyon gyorsan írok, tehát van, amikor 2 hét, 3 hét alatt, sőt, lehet még hamarabb is megvan egy-egy színdarab, vagy forgatókönyv, hanem nekem inkább az okoz nehézséget, hogy megtaláljam mondjuk egy történetben a fókuszt. A fókuszt, a stílust, a ritmust és az atmoszférát. Tehát amikor ezek így összeállnak, tehát érzem az atmoszférát, érzem a ritmusát, a stílusát a dolgoknak, és tudom, hogy mi a fókusza a történetnek, akkor nagyon gyorsan. Uh-huh. Valószínűleg egyébként Tarantino is erre gondolhat, mert amikor az ember ezeket nem tudja, akkor tényleg csak nézi a fehér papírt, és, uh-huh. és nem tud leírni semmit, mert nincs mihez képes leírnia. De amikor ezek megvannak, én akkor ülök le. Hát én addig nem nézek fehér papírt, mert nincs értelme. És ehhez nekem elég sok segítségem van, hogy ezt megtaláljuk, mégpedig azok a kollégák, akikkel együtt dolgozunk. Tehát mi egy új projekt előtt elkezdjük egyrészt újra felfedezni egymást, és mindig a karakterekből indulunk el. Mert az a, nekem az a koncepcióm, vagy határozottan meg vagyok győződve arról, hogy egy karakter, egy ember, ha eléggé jól megvan rajzolva, tehát a valóságos, tényleg valóságos, életszerű karakter, akkor az el kell kezdeni írni egy történetet. Az ő történetét el fogja kezdeni szépen írni, és nekem erre kell figyelni, hogy ő viselkedhet-e így, mit csinálna, mit mondana, és milyen szituációkat generál maga körül.
Ezeket a példákat a saját életedből, vagy inkább ilyen elképzelésekből meríted?
Nem nagyon van olyan, hogy én valamit kitalálnék, mert azt gondolom, Istennek kéne legyek, hogy pontosan lássak.
És nincsenek ilyen ambícióid?
Nincs. Szerintem az nagyon, nagyon, nagyon komplikált feladatkör, ez az isteni. Tehát, szóval nem. Én csak annyit tudok csinálni, hogy a lehető legpontosabban megmutatom azt, ami körülvesz minket. És összegyűjtjük a motivumokat, meg ezeket az embertípusokat, a helyzeteket összegyűjtjük, amik jellemzőek, és az utolsó filmeknél, tehát ennél a trilógiánál még nem beszéltünk róla, tehát amit az elmúlt években csináltam, ott az volt a koncepció, hogy a középosztályról, a középosztály az unalmas hétköznapokról, tulajdonképpen arról, ahogy a legtöbb ember élete telik, és amivel telik, arról csináljunk filmet. Uh-huh. Akkor is, hogyha ez nem tűnik egyáltalán érdekesnek. Tehát mi szándékosan az átlagot vettük célba, szándékosan a nem érdekest, és ezeket a
gyerek... Ami egyébként mégis érdekes.
És kiderül az, hogy ezek nagyon érdekes dolgok. Tehát, hogy minden olyat írtottunk, ötletet, ami menne az extremitások fele, ami csavaros lenne. Tehát semmi olyasmit, mert azt mondtuk, hogy így ez a hétköznapokban ez nem történik így. És egyébként meg sokkal érdekesebb dolgok történnek a hétköznapokban. Hogyha ezekre a csavarokra figyelünk, meg extremitásokra, akkor elviszi a figyelmünket a lényegi dolgokról, az, hogy valójában mi történik velünk. Azokban a 15 percekben, meg azokban a nagyon egyszerű beszélgetésekben, amik a hétköznapokban lezajlanak a partnerünkkel, férjünkkel, feleségünkkel, barátnőnkkel, barátunkkal, szüleinkkel, gyerekeinkkel, és ez hihetetlenül izgalmas. Tehát ez egy olyan mikrouniverzum, amiben rengeteg humor van, mélység van, és hát az életünk maga.
Most muszáj vagyok visszakanyarodni egy korábbi félmondatodra, hogy a Tarantinót ugyan szóba hoztam, és ahogy reagáltál rá, hogy arról még sose beszélgettünk, hogy a Hajdú Szabolcsnak ki az az öt filmrendező, akitől mondjuk tanultál valamit, vagy akiket nagyra tartasz, azt én nem is tudom.
Hát, ezt így nem tudom én sem megmondani, mert én nem vagyok egy ilyen filmes figura. Tehát én színházi ember vagyok, és engem a színház szocializált. A filmeket én sokkal később kezdtem el nézni, tanulmányozni, ha egyáltalán tanulmányoztam valaha, mert még azt sem mondanám. És nem is vagyok annyira tájékozott szerintem a film történetben. Tehát nem, nem mondanám azt, hogy én betéve tudnék életműveket. Párat tudok, de ezek mindig valamilyen korszakhoz kapcsolódtak. Tehát egy időben emlékszem rá, hogy megnéztem az összes Godard filmet, mert nagyon, nagyon érdekelt az a nézőpont, ahonnan ő, meg érdekelt a játékossága, meg a filmnyelvi kísérletei. Ugyanígy érdekelt, és végignéztem egy időben Hitchcockot. Nagyon. Tehát emlékszem, hogy Varsóban voltam, és reggeltől estig Hitchcock filmeket néztem egy ilyen fesztiválon, nem is érdekelt a fesztivál, valahogy annyira rákattantam, hogy, hogy ezek ilyen kampányszerűen történnek az életemben, és nem tudnék egyet mondani, hanem valahogy elkezd érdekelni, és akkor azt így túladogásszerűen végignézem. Dokumentumfilmek sorát. De mondjuk itt mondtam a Hitchcockot, a Godard. Ugyanezt történt Fassbinderrel például. Fassbinder akkor kezdett el érdekelni, amikor realizáltam azt, hogy anélkül, hogy én ismertem volna az ő filmét, meg a körülményeket, ahogy ő a filmeket készítette, én már régen ugyanolyan körülmények között készítem a filmeket, és ugyanolyan attitűdből. Tehát, hogy az tűnt logikusnak. Ugyanis én is színházi ember voltam, nekem is megvolt a társaságom, a saját embereim, én is színész voltam, színházat csináltunk párhuzamosan filmmel, és Fassbinder ugyanezt csinálta Németországban a saját embereivel, ők is színházat csináltak, és filmet is ő is játszott, és akkor ugyanez vezetett mondjuk a Cassavetteshez, az amerikai filmrendezőhöz, akinél ugyanezek a körülmények voltak. És nem az volt, hogy én őket valamilyen szinten próbáltam volna követni vagy utánozni, nekünk már ez logikusan megtörtént a kezdetektől, mert hogy így alakult az életünk. És akkor persze az ő filmeiket nagyon, nagyon kedvelem, de nem lehetne mondani egy ilyet sem, mert vagy egyet se tudnék kiemelni, nem tudnék kiemelni ötöt. Mert életkorhoz kapcsolódik, tehát van, amikor még nem érti az ember. Például Cassavetes nem feltétlenül érti egy 18-20 éves, vagy tudja átérezni olyan témát.
Fassbinder se könnyű.
Ő se könnyű, igen. Meg ott nagyon sok minden tényező van, ami miatt tudsz kapcsolódni, vagy nem tudsz kapcsolódni. És akkor valamiből meg az ember kiszeret egy idő után, vagy unalmasnak találja. Emlékszem rá, hogy például elsőre a 90-es években Lars von Trier az egy ilyen reveláció volt számomra, aztán későbbiekben pedig elkezdett nagyon idegesíteni, végén pedig már dühíteni, amit csinál. Tehát, és paraszvakításnak kezdtem el tartani, amellett, hogy elismerem az ő filmkészítői képességeit, meg zsenialitását, de amit, és ahogy gondolkozik a világról, az nekem az nekem fals. De és akkor így el tudnánk hosszan beszélgetni.
Jó, de akkor, ha végülis nem tudsz így ötöt, végülis most elhangzott öt név, több is, mint öt név, úgyhogy végülis ez már egy jó fogódzó. De
biztos, hogy mondjuk a legfontosabbat, ami most hatással van rá.
Azt nem mondtad.
Például most a legutóbb például, amit így orvérzésig néztem, azok a japán animék. Tehát azokat néztem nagyon sokat, mert nagyon szeretem a történetmesélési technikát benne, azt a világot.
Nagyon be tudja szippantani az embert. Nekem is a nagyobbik lányom rákattant, és még a Széchenyi könyvtárba is járt, és szívta ezeket magába. Na de akkor kanyarodjunk vissza mégiscsak a trilógiához. Ugye az Ernelláik farkaséknál az első, ugye most a Kálmán nap, és ugye az 1% indián lesz majd a harmadik rész. És azt mondtad, hogy ugye tulajdonképpen ez a második rész a vihar előtti csendről szól. Mennyire hosszú tud lenni egy ilyen vihar előtti csend, és ennek a hosszát az ki, vagy kik, vagy mi határozhatja meg?
Hát mindenkinek így bele kell nézni a saját elmúlt éveibe, meg a saját párkapcsolatába, és hát Én csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni, meg azt, amit magam körül látok, hogy én 22 évig voltam házas, és ez a házasság ez egy nagyon intenzív munkakapcsolat is volt. Együtt nőttünk föl, együtt tanultuk meg a későbbi leendő feleségemmel a filmet, meg az életet. Én 20 éves voltam, én 25 éves voltam, ő pedig 20, amikor találkoztunk, és egyből elkezdtünk filmeket csinálni. Tehát szinte a következő évben, sőt fél évben már ő játszott, és én rendeztem azokat a kicsi rövid filmeket, amiket a Színház és Filmészeti Főiskolán, akkor még főiskola volt, készítettem, vizsgafilmek. És az első játékfilmtől kezdve mindenben együtt, közösen, azokkal az emberekkel, persze, akik körülöttem voltak, csináltuk. Tehát ez egy szakmai és magánéleti kapcsolat volt, jöttek a gyerekek, és tovább csináltuk, hullámvölgyek, tetőpontok, vissza. Tehát egy nagyon intenzív, együtt lettünk ismertek egy Magyarországon, aztán együtt lettünk ismertek nemzetközileg. És valahol, valamikor volt, lehetett egy pont, amikor ennek már vége volt. De sokkal-sokkal korábban, mint amikor valójában vége lett. És azok az évek, a kettő között eltelt idő, az szerintem nagyon hosszú volt. Észre se vettük. Ezt mindenkinek magának kell megnézni, hogy mikor van az, amikor azt érzi, hogy egy kapcsolat elért a tetejére vagy a végére, és onnantól kezdve olyan, mint hogyha tartalmatlan lenne. Ez a tartalmatlanság, amikor repetitívvé válnak a dolgok, tehát ismétlődnek, ugyanazok a dolgok, és nincs tovább fordulás. Nincs tovább fordulás. Ez évekig, de lehet, hogy 10 évekig is eltarthat. Ez a vihar előtti csend. Eléggé erodálja az embert valószínűleg. Akkor kezdje úgy érezni az ember, hogy öregszik, talán az, hogy...
Jó, hogy ezt mondod, mert hogy nem ez az öregség, amikor az emberben már az amplitúdók is alacsonyabbak?
Igen, de ez egy nem biztos, hogy attól öregesz, mert te öregednél egyébként, hanem a kapcsolatban levés az, egy ilyen típusú kapcsolatban levés az elindíthatja ezeket a folyamatokat. És azért mondtam, hogy a vihar előtti csend, mert nagyon sokszor pedig bekövetkezik aminek már lehet, hogy sokkal korábban be kellett volna következnie. Tehát ott lebeg a Demoklész kardja végig évekig, mondjuk.
De most mondod, hogy be kellett volna következni? Ez törvényszerű, hogy hogy következzen?
Hát akkor, hogyha azt érzi, tehát hogy azt kezdje el ember érezni, csak nem meri kimondani, hogy egy kapcsolat véget ért, tulajdonképpen tetszhalott állapotban létezik egymás mellett két ember, és persze elértek közösen nagyon sok mindent. Ezek mondjuk azt, hogy egzisztenciális biztonság van. Otthonérzet van, ez nagyon fontos dolog, hogy az ember biztonságban érzi magát, mert úgy érzi, hogy otthon van, és nem csak a lakás, a ház, vagy minden egzisztenciális körülmény jelenti az otthont, hanem a másik emberben vagy otthon valahol. Ez itt is nehéz, irgalmatlanul nehéz ez egy ilyen típusú helyzet, és én azt mondanám mindezzel együtt, hogy amíg menthető egy kapcsolat, addig mindent érdemes megpróbálni, hogy mentsük meg. Különböző technikákkal, mert egy hosszú kapcsolat, ez egy óriási érték, az, hogy az ember otthon érzi magát egy másik emberben, vagy egy másik emberrel. És itt a Kálmán nap című filmben el is hangzanak ilyen halvány kísérletek minden szereplő részéről. Az egyik azt mondja, hogy lehet, hogy kéne még egy gyerek, akkor azt felfrissíteném. A másik azt mondja, hogy ne hülyéskedj. Az nem old meg semmit. Akkor azt mondja a másik, hogy költözzünk el, rendezzük át a lakást, és akkor arra az a válasz, hogy de hát mennyi ilyen helyzet volt már, hogy elköltöztek, És mikor elköltöztek, mikor az új házat felépítették, akkor jön a krach. De miért? Hát azért, mert nem az volt a probléma. Akkor újabb, menjünk vissza a múltba, és menjünk oda arra a helyre, ahol annak idején találkoztunk, és éljük újra át az egészet, és frissíjünk föl, uh-huh. és menjünk el újra kirándulni együtt, és tehát mindenféle ilyen kísérletek vannak, és lehet, hogy létezik az, hogy egy kapcsolatot rebootolni lehet. Uh-huh. Tehát én hiszek benne, uh-huh. nekem nem sikerült. Uh-huh. Nekem ez nem sikerült. Én óriási veszteségként értem ezt meg, hogy uh-huh. ennek vége lett. Akkor éreztem azt, hogy értelmetlenné váltak a dolgok, és új identitást kell találjak. De hát, hogyha ez túl későn történik meg, én most 52 éves vagyok, hát ebben az életkorban azért már szűkebbek a lehetőségek. Uh-huh. Kivel? Hol? Bizalmatlanabb is az ember. Hol találok újra otthont és melegséget, vagy hogy is mondjam?
És gyakorlatilag, ha végignézzünk a karriereden, meg akkor a karriereteken, neked nagyon fontosak az állandó munkatársak, a színészeid, a közvetlen munkatársaid, az egy elég szűk körből kerül ki, ráadásul úgy, hogy mindegyik közeli jó barátod is.
Hát pontosan ez így van. Ez így van, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet.
De most annyit beszéltünk már az Orsiról, de ne én mondjam ki a nevét.
Igen, a Töröki és Orsolyáról van szó. Töröki és Orsolyáról van szó, a volt feleségemről, aki ugye a filmeknek a főszereplője volt, és nem csak főszereplő volt ezekben a filmekben, hanem az én alkotótársam, meg hát minden az életben.
Mondhatjuk azt, hogy múzsád is volt az Orsi?
Persze, tehát hogy úgy nem, hát nekem az mindig egy ilyen alap dolog volt, hogy ez rá van írva, vagy az inspirált, tehát hogy ezeket a filmeket vele képzeltem el. Uh-huh. Az ő arca, az ő jelenség, az a jelenség, ami ő. Tehát ez nagyon meghatározza a stílust, uh-huh. meg a világát, hogy ki a főszereplő. Érted? Uh-huh. Tehát az nem. És ilyenkor az ember új értelmet kezd el találni, vagy próbálsz találni a dolgoknak. És tulajdonképpen nekem ez az egész trilógia, anélkül, hogy tudtam volna, hogy a magánéletben is lezáródik egy ív, mert párhuzamosan történt, miközben én írtam, párhuzamosan kb. Az élet lekövette azt, amit írtam. Uh-huh. Valahogy ilyen ráérzésekkel mindig előbb megírtam azt, ami aztán később bekövetkezett. A színházi, tehát ez három színházi előadás. Az Ernelláig Farkaséknál, Kálmán nap és 1% indián. Mai napig játsszuk a Kálmán napot és az 1% indiánt. Nagyon, nagyon hálás vagyok egyébként a sorsnak, meg a budapesti közönségnek, hogy ezt így életben tudjuk tartani, uh-huh. és mindig teltházakkal tudjuk játszani.
Nem félsz attól, hogy most nem lesz teltházas már, hogy megjelenik a moziban is?
Ez a kettő egymást erősíti. Az volt az NLA-éknál is a tapasztalat, hogy nem. Sőt. Kettőt egymást erősíti általában. És már bekövetkezett a mi kapcsolatunknak tehát amikor vége lett, eldöntöttük, hogy filmet fogunk belőle csinálni, de hát én a saját személyes érzéseimre hallgatok, akkor az egészet abba hagyom. Tehát akkor azt mondtam volna, hogy hát figyeljetek, ez egy az Orsolya nélkül, ennek nincs értelme. Se játszani színházba, se filmet csinálni, még belevágni abba, hogy végigtolni egy filmet elejétől, az egy hosszú folyamat. Uh-huh. De a másik oldalról meg van bennem egy erős művészi hivatástudat, hogy így mondjam, vagy felelősségtudat, ami meg azt sugallja, hogy de közben pedig hát értéket hoztunk létre, univerzális dolgokról van benne szó. Az emberek, hogyha ezt megnézik, nagyon sokat tudnak belőle leszűrni. Uh-huh. Mi végigjártuk az expedíciót, rávilágítunk dolgokra, bemutatunk helyzeteket, szemtanúvá tudjuk tenni a nézőt ezeknek a helyzeteknek, a saját valóságának tulajdonképpen. Vicces, szórakoztató, nem kínszenvedés ezeket végignézni, sőt, de közben le tud az ember, hogyha éppen ezekben a szituációban, és nagyon sokan lehetnek ebben a szituációban, ezekben a szituációkban nyilvánvalóan, talán megoldásokat talál a saját életére, tehát akkor csináljuk meg, és ráadásul ugye a színészek meg beletették a sajátjukat. Uh-huh. Bizonyos szereplők szerintem legjobb alakításaikat nyújtják, tehát nem mondhattam azt, hogy az egész kuka. Uh-huh. Egész kuka, és így végigtoltuk az egészet, és nekem meg a saját életemben, hogyha a privát oldalt nézzük, akkor most már ezek a filmek tulajdonképpen a gyászfeldolgozásnak a stációi, mert akárhogy is nézzük, én semmi máshogy nem tudom hasonlítani egy ilyen hosszú kapcsolatnak a lezárását, mint, és egy embernek vagy kapcsolatnak a elvesztését érzetben, mint amikor valójában fizikálisan elveszítesz egy embert. Tehát ez teljesen nagyon-nagyon hasonló érzés érzelmileg. Nagyon, nem tudom, még nem is, tehát nagyon nehéz.
Nem nagyon akartam én erről beszélni, mert amennyire ismerlek, tudom, hogy ez nem egy könnyű téma, és igyekeztem elkerülni, de hát végül is...
Nem, egyébként azt kell mondjam, hogy én egy-két, vagy három évig, még talán ez most már negyedik év, én nem is nagyon tudtam ezekről beszélni. Uh-huh. Tehát ez ilyenkor az ember olyan...
Benned is eljutott egy olyan stáció,
igen, hogy most már úgy én könnyen beszélek erről, uh-huh. és még azt kell mondani, hogy jól is esik beszélni róla. esik beszélni róla. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen most én ezekkel a filmekkel ott tartok, hogy egyre jobb megnyugvás, hogy ezek közönség elé kerülnek. Nem, hogy stressz nincs bennem, hanem megnyugvás van uh-huh. bennem. Úgy, mint amikor Antigoné, uh-huh. ez egy Antigoné helyzet, uh-huh. Hogy a temetetlen halott, hogy végre uh-huh. méltóképpen, azt mondom, hogy emléket állítok ennek a kapcsolatnak, uh-huh. de azért mégis valahol erről is uh-huh. szól.
A későn csatlakozó kedvéért mondom, hogy Hajdú Szabolccsal beszélgetek a Kálmán nap című filmje kapcsán. Az előbb azt mondtad, hogy a filmet, miközben az emberek nézik, tanulnak belőle. Nekem volt egy olyan érzésem is, hogy gondoltatok arra, hogy kínosan érezze magát a néző bizonyos helyzetekben?
Ez mindenkinek személyes kérdés, mert...
Meglepően vidáman indul a film, igen, tehát igen. Nagyon, nagyon szórakoztató, már-már ilyen filmvígjátéki elemekkel kezdődik a film, és hangosan nevet a nézőtér, és aztán ahogy haladunk előre a történetben, egyre mélyebbre jön a gyomorszorítás, amiből aztán persze van egy feloldás a végén, de hogy több pillanat is volt, amikor így a moziban én is azt láttam, hogy így az ember, akik így előre dőlve figyeltek, egyszer csak hanyat dőltek a székükben.
Igen, ez mindig, hogy mondjam, célkitűzés, hogy úgy beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy közben a humort azt használjuk. A humort az azért kell használni, vagy azért szeretjük használni, mert szeretjük mi is magunkat jól érezni, miközben csináljuk, és én élvezettel írom meg ezeket a jeleneteket. Uh-huh. Tehát én játszom ezzel, és belefeledkezünk a játékba, amikor próbáljuk akkor is, és van úgy, hogy napokig nem tudunk tovább lépni az egyik jelenetből a próbán, mert annyira röhögünk rajta. Akármennyire kemény dolgokról is uh-huh. van szó benne. És akármennyire is érint minket ugye a privát életben. Ez a hozzáállás, vagy hogy mondjam, metódus, ez szerintem segít. Uh-huh. Segít egyrészt befogadni, meg segít túlkerülni is a dolgokon, meg uh-huh. abban is segít művészileg, hogyha művészileg nézem, hogy egy kicsit eltartsuk magunktól az irónia által, a személyes érintettségtől egy picit eltávolítsuk, uh-huh. mert hogyha az ember személyesen érintett és túlságosan komolyan veszi ezeket a helyzeteket, amit egyébként a magánéletben komolyan veszel, tehát uh-huh. nem tudsz nem komolyan venni, akkor ott már a filmvásznon vagy a színpadon szentimentális lehet, uh-huh. Gicses lehet. didaktikus lehet, és ezt a humorral elég jól lehet kezelni, uh-huh. ezeket a problémákat. És a közönség nevet, de azért nekünk ott van a fejünkben, hogy igen, csak mi megyünk mélyre, és egyre mélyebbre megyünk. És ezzel ezt az arányt próbáljuk megtalálni mindig, hogy a humorral kontrasztosítjuk a dolgot, és itt a filmben vannak olyan részek, amikor az egyik pillanatban nevet, de harsányan, és a következő mondatban pedig teljesen átfordul uh-huh. az egész. Ott az Ernő, most itt nem akarok belemenni. Yeah.
Ne spoilerezzük.
Nem spoilerezzük, de igen, tehát vannak ilyen uh-huh. jelenetek ebbe a filmbe.
Vegyünk egy picit más irányt. Ugye megemlítettem a legendás Simó osztályt, és ugye ti voltatok az az új generáció a 2000-es évek elején, akire mindenki felnézett, és azt gondolták, hogy majd akkor ti lesztek az új nagy generáció. Szerinted befutottátok azt, amit az elvárások az elején jövendöltek?
Nagyon nehéz ezt így...
Vagy még mindig futjátok?
Na, hát hogy mondjam, mindig a körülményekhez képes kell nézni mindent. Itt a körülmények azok folyamatosan változtak. Nem Amerikába születtünk egyrészt, uh-huh. Kelet-Európába születtünk. És ahhoz képest, hogy Kelet-Európába születtünk, ahhoz képest ez a generáció elég jó kört futott, én azt gondolom. Felkerültünk az európai, vagy a nemzetközi filmes és kulturális térképre, tehát itt a mi generációnkból több nemzetközileg jegyzett filmrendező van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy milyen univerzumokat tudtak ezek az emberek létrehozni, hogy az alkotói személyiségek hogy tudtak kiteljesedni, és hogyha így sorolnám a neveket, akkor mindenkinek megjelenne a képzeletében, aki ismeri ezeket a filmeket, egy nagyon erős alkotói univerzum. De függetlenül attól, hogy milyen díjakat nyert, és hogy mennyire, nem tudom, sikeres vagy nem sikeres. Szerintem ez nagy dolog. Nagy dolog, és hogyha összehasonlítom a környező országokban működő azonos életkorú rendezőkkel, vagy akár európai szinten, azért a magyar filmes társadalom képviselői, és speciálisan ez a generáció, nagyon, nagyon különleges, unikális helyet foglal el ebben. Ugyanis, hogyha mondjuk vegyük a románokat, a románoknak a filmei nagyon-nagyon hasonlóak. Nyugat-Európából ezekből a nagy és gazdag országokból alig lehetne előkaparni pár rendező, tehát a németeknél vagy franciáknél 400 filmet csinálnak egy évben, olaszok, tehát pár embert lehetne mondani, itt azért elég erős. És most nem a mi generációnkat akarom fényezni, mert az alattunk levő generáció is jön folyamatosan, és én látom a mostani középiskolásokat is. Tehát itt van valami érzék, érdeklődés, ambíció úgy a magyarokban a film iránt, és nagyon speciális a megközelítés. Tehát ezek az alkotói univerzumok, azok nagyon-nagyon különbözőek. Tehát, hogyha összehasonlítom az én filmjeimet, mondjuk a Pálfi György filmjeivel, vagy a Filigov Benedek filmjeivel, teljes más világok. És hogyha Tarbélát összehasonlítom az Enyedi Ildikóval, komplett más. Óriási a különbség. És hogyha a románokat megnézed, akkor azok pedig nagyon hasonlóak egymáshoz. Tehát itt formai kísérletezés van. A világhoz való viszonyulás olyan más, tehát annyira más aspektusokból történik meg, és ez nekem ez nagyon izgalmas. Az, hogy futottuk be, meg hogy futjuk be, és hogy beteljesítettünk-e valamit, én úgy vagyok vele, hogy most 52 éves vagyok, és az ember ilyenkor kezd el szintetizálni. Ilyenkor kezdem el tudatosan használni még jobban. Örülök neki, hogy nem lettem rock and roll zenész, és nem kell még egyszer elénekelnem újra, hogy üljenek a fiúk ölébe a lányok 60 évesen, hanem még látok magam előtt távlatot. De látom azt a 20-30 évet is akár, hogy még akkor is lehet izgalmas filmet csinálni. Itt van a George Miller például. Itt előugrott, és megcsinálta a Mad Max-et, hogy mindenkinek leesett az álló.
És most jön a Furióza, amitől megint le fog esni az állunk szerint.
80 éves, vagy nem tudom, hány éves.
Tehát a Clint Eastwood is 93-92 évesen.
Tehát ez egy hosszú távfutás, és hogyha az ember nem hűl el, és ez itt egy, ez egy elég nagy kihívás, egyébként, hogy az ember képben legyen folyamatosan, és a kor pulzusán tudja tartani a kezét, akkor bármikor még tartalmas, és hogy mondjam, aktív szereplője maradhat a kulturális életnek, meg a közbeszédnek akár.
Hát ugye most egy új fejezet indul az életedben, akkor ha most megkérdezem Hajdú Szabolcsot, hogy melyik a kedvenc Hajdú Szabolcs filmje eddig, akkor melyiket mondod?
Hát ez egy...
Nyilván ezt még sose kérdezte senki.
Egyébként időről időre fölteszik ezt nekem, de, és általában azt szokták mondani, hogy az utolsó. Nekem nagyon sokszor volt ez, hogy nem az utolsó volt a kedvencem, de most azt hiszem, hogy az utolsó. Az 1% indián nekem most az a kedvencem.
Amit
az
ugye mi még nem látunk, csak akik látták mondjuk ki a színházba, igen, az a sztorit nagyjából tudják.
Igen, igen.
Egyébként neked van küldetéstudatod a filmrendezéssel?
Nagyon furcsa, de van. Igen, van. Tehát, hogy én...
Furcsa? Miért mondod, hogy furcsa?
Hát azért, mert ez olyan, mint hogyha valami őrült ember lennék. Vagy legalábbis nekem mindig ilyennek tűntek ezek a küldetéstudatos művészek, de nekem tényleg van, és én nem vagyok fanatikus, tehát egyáltalán nem vagyok fanatikus, de végtelenül komolyan veszem azt, amit csinálok minden szempontból, hogyha belevágok, akkor a maximálisat akarom kihozni belőle, és úgy érzem, hogy nekem van valamiféle rendeltetés ezzel. Tehát, hogyha én kaptam egy úgy érzem képességet erre, hogy ezen a nyelven én tudok kommunikálni, akkor nekem ezt felelősséggel ki kell használnom.
Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
A műsoridó eddig tartott számunkra a Manna FM hullámhosszán, így itt kell véget vetnünk Hajdú Szabolccsal folytatott beszélgetésünknek, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM.